Csak négy férfin múlik a közbiztonsága.
Hadnagyurak, merre vannak?
A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel.
Hé, hey, kik ezek az állati nyomozók?
Négy férfi, egy eset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ez a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádióban. 6 óra 30 perc van, a stúdióban Ács Gábor.
És Kántor Endre.
És igazából egy optimista pénteket terveztünk, annak ellenére, hogy 92 napja zajlik. Egy szuverén ország teljes lerohanása és megsemmisítése, de hát ugye ez már, hogy is mondjam, ez már, ebbe belefásultunk konkrétan a hírek miatt, sajnálatos módon.
De amikor én azt mondtam az ötödik napon, hogy ebbe
bele fogunk
fásulni, akkor emlékszem, hogy nagyon csúnya üzeneteket kaptam, de hát az ember ilyen. Ez
mint minden másba, ugye a pandémiás helyzetben különböző, az összes többi, igen, az a helyzet, hogy van olyan fontos... szinten árasztanak el minket, ugye ezek a hírek, hogy egész egyszerűen már emberileg fárasztó is, és egy kicsit kerülni is próbálod, ami nyilván borzasztó erkölcsileg, érzelmileg, de ez van. De most nem ezzel arról
van fontosabb,
beszélni,
van
hanem
fontosabb
arról,
dolgunk.
Hogy optimista pénteket szerettünk volna tartani.
Például tankolni szerettünk volna, de azt nem lehetett reggel.
Csak ott egy kormányinfó tegnap, és ugye annyi minden történt az elmúlt három napban, hogy most megint összeszedték magukat a srácok, és egy ilyen enyhébb időszak után azt mondom, hogy így a tervezőasztal után fölálltak, kijöttek, elmondták, és ugye elláttak munícióval mindenkit, tehát igazából csak kapkodni tudtuk a fejünket jobbra-balra, meg a levegőt.
Meg volt a spoiler 3, a kormányinfo, ahogy erről tegnap beszéltünk, ugye, és utána meg a közlöny spotting is, hát amiről tegnap itt értekeztünk kicsit, és spoiler 1, hogy én bejelentek valamit hamarosan, valami nagyot. Spoiler 2, megadóztatjuk ezeket, meg azokat, két mondat, drámai Facebook bejelentés. Spoiler 3, kormányinfo, ahol kiderültek részletek, meg dolgok, de például olyanok nem, hogy hát nem csak a magyarokra vonatkozik a hatósági benzinár, hanem külföldiekre is, olyan országokból például, akiknél szintén van hatósági ár, és akik nekünk szimpatikusak, és a miniszterünk kijelöli kölcsönösségi alapon, tehát most éppen egészen konkrétan a szerbek és a szlovének. Szóval, aki fönn volt évfélig, és a közlöny spottingot végezte, akkor ott már megjelentek jogszabályok, tehát 23.59-kor kiderült, hogy 2 perc múlva hogyan kell a kutaknál ezt alkalmazni. Az eredményét megnéztem reggel, mert hogy tankolnom kellett volna. Hát olyan még nem volt, hogy ne tudjak tankolni, mert hogy a telematricával...
Rossz kútra mentél.
Lehet, hogy másról van, de a telematricával...
Figyelj, gonosz multikút volt.
Telematricázott selkút, személyzet se, olyat még nem láttam. Még szerintem ott kavartak, vagy olvasták, vagy próbáltak. Nem, már
és
nem látszott.
Totemos napon ott volt a hivatalos ár, a fagyasztott ár, és amikor besoroltál, akkor a kútnál már nem a fagyasztott ár volt, de árgus szemekkel figyelték, hogy magyar rendszámú autóval érkezel-e, hogy át tudják állítani a befagyasztott árra, vagy nem, ha ezt véletlenül egy más rendszámú autóval érkezel.
Ezt a részét nem tudtam csekkolni, mert addig nem jutottam el.
Értem.
Odaálltam, kidekorált kút, tele A4-essel, újabbak arról, amik magyarázzák, hogy miért van két különböző ár, és az összes és ideiglenes.
Mármint A4-es nem Audival van tele, hanem A4-es lappal.
Természetesen, és ideiglenes készlethiány a minden benzinből lényegében, tehát magyarul nem tudtam tankolni, elindultam a shop felé, de ott sem láttam senkit, hát mondom, időm az sok nincsen, úgyhogy nagyjából eddig tartott, a továbbiakat azt nem tudom elmondani, de most éppen...
A fotót azt kifogjuk
rakni. Van egy kis káosz reggel, de a kutasok már jelezték egyébként, hogy ez így betarthatatlan,
semmi
de hát
gond.
Jelezték ők
már
néhány
szó, hogy az Európai Unió is jelzi, hogy betarthatatlan a versenyjogi fogyasztóvédelmi szabályok miatt. Amit
hát az
konkrétan,
kit érdekel?
Ja, hogy, hát, ja, persze, hát tagország vagyunk, hogy kit érdekel.
Hát
van egy csomó zseton, amit onnan éppen le kéne hívni.
Hát,
hát az érdekes a költségvetési hiány miatt.
De melyik országban élsz?
Értem.
Hát de ez 10 év. Érdekelt akárkit is, hogy bármilyen uniós szabály, vagy hogy mit mondanak? Majd lesz megint kötelezettségszegési eljárás, majd jól a képükben röhög az országvezetés, aztán meg azt nem történik semmi, mint eddig. Hát hogy ez látjuk, hogy hogyan működik. Hát nyilván egy csomó szabályt sér, de szerintem ez már említése sem élt, hogy senkit nem érdekel, meg senkit nem foglalkoztat. Lényeg az, hogy most van egy kis káosz reggel, érthető okokból. Remélem másnak sikerül tankolni, aztán majd elrendeződik. Én egyébként még egy kérdést fölvetnék, hogy egy automata kútnál hogy ellenőrzik? A Madaras Tesco kút az hogy ellenőrzi a rendszámot meg, hogy magyar vagyok vagy nem, vagy milyen áronszámot?
Hát az izgi egyébként, biztos meg kell, hogy oldják, de majd megoldják. De figyelj, lesz még itt bőven min morogni, hiszen nyilvánvalóan egy 5 eurós repülőjegy, az most már nem 5 eurós repülőjegy lesz az elkövetkező
hát
időszakban.
Az egy másik apró kérdés, de majd...
Apró, azt gondolod? És szerintem, hogyha már itt a műsor ismertetésnél tartunk, akkor el szeretném mondani, hogy majd megpróbáljuk megfejteni, hogy vajon az extra profit az micsoda, és egyáltalán hogyan próbáljuk meg a különadókra rátetézni az új extra profit adót.
Mert mondjuk hogy... hol van az éppen csőcélén tántorgó légi szektorban az extra profit, amit állítólag megadóztatnak, de...
De a külföldiek fognak fizetni, de most
nem ért a külföldiek
ezt
fizetni.
Ezt mondta a miniszter úr. Nagy
na jó. Na. Figyelj, szerintem tényleg nem érdemes belemenni abba de a rengeteg hát csúsztatásba és kommunikációs lózunkba, ami hát ehhez kapcsolódik. Nézzük magukat az intézkedéseket, mert szerintem a kommunikáció, hogy mi az, szerintem nem a mi asztalunk, azt látjuk,
nézd,
hogy
nézd, a kommunikáció is a mi asztalunk, amikor egy közgazdaságtani fogalmat használnak. Tehát, na mindegy, most egyelőre kezdjük el a műsort úgy, ahogy kell, és utána pedig nyilván az összes részletre megpróbálunk reagálni legalábbis, 06302010909, itt lehet minket elérni. A Viber csoportunkban, a Millás reggeli Viber csoportjában közé is tettem ezt a fotót, amit Ács Gábor készített a benzinkútról reggel, próbáltam úgy kinagyítani, hogy olvasható legyen a két A4-es lap, és minden esetre nagyon boldog Hella napot kívánunk mindenki. Kedves Hellának, aki hallgat minket, boldog Hellát, az Ágostonok, Agrippák, Gyulák, Paszkálok, Pelbártok, Szörénykék is ünnepelnek, úgyhogy őket is köszöntjük május 27-én pénteken. Ez egy olyan nap volt, amikor 1703-ban lerakták a leendő orosz főváros Szentpétervár első erődítményének az alapkövét, tehát innentől datálódik Saint Petersburg. 1703-ban volt a Stalingrád is, de az már teljesen más. Na mindegy, az a lényeg, hogy 1937-ben viszont átadták a Golden Gate hídat San Franciscóban. Érdekes, hogy a Brooklyn híd és a Golden Gate híd lényegében majdnem egy napon ünnepli a születésnapját. Azt hiszem kedden volt a Brooklyn híd, de ez kicsit később volt a Golden Gate, az 1937-ben. Híres születésnaposok közül ki lehet emelni Herman Wook, Pulitzer-díjas amerikai írót, Sir Christopher Lee, angol színészt, most ugye megint James Bond láz van több szempontból, és Sir Christopher Lee is az egyik legjobb gonosz volt a James Bond filmekben, illetve Henry Kissinger, német születésű, de Nobel békedíjas amerikai politikus, diplomata, külügyminisztert, akinek a könyveit falja nagyon sok mindenki, aki a külpolitikához, politikához, gazdasághoz próbál konyítani, és mit mindig megemlítem, kedvenc Henry Kissingeres vonatkozást, a Golda mennybe megy című kiváló a Joseph Heller könyvet, amiben Henry Kissinger többször citálja az amerikai politika viszontagságai miatt, és ugye van az a jó vicc, amikor egyszer kapott egy tweet anyagot Henry Kissinger, és abból akart csináltatni magának három részes öltönyt, és ezt nem tudták a Saville-on megcsinálni, neki azt mondták, hogy egyszerűen nem elég ez a tweet anyag ehhez, és mindenhol próbálkozott vele, míg végül Tel Avivban sikerült neki öltönyt varatnia magának belőle, és mondta neki a Szabó ott, hogy persze, természetesen, még egy plusz mellényt is kihozok belőle. Így is lett, és megkérdezte Henry Kissinger, hogy de hát ez hogy? hogy lehet, hogy bárhol jártam a világon, a Sevillón, bárhol azt mondták a Szabók, hogy ez nem elég az anyag. És azt mondta neki a Szabó Tel Avivban, hogy Mr. Kissinger, ön nálunk nem olyan nagy ember. Ez is sikerült még egy plusz mellé itt is. Aztán Presser Gábor, kossuthdíjas magyar zeneszerző, zenész is ma ünnepel, és két kiváló szakács, Heston Blumenthal és Jamie Oliver is ezen a napon. Egy napon születtek, majdnem 10 év különbséggel, Heston 9 évvel idősebb Jamie-nél. Úgyhogy róluk. De akiről viszont mindenféleképpen meg kell emlékezni, két szomorú hír van a mai napon, zeneileg is tisztelgünk előttük. Az egyik, hogy sokak számára mind a kettő meglepetés volt, de tegnap elhunyt Ray Liotta, aki természetesen nem nagyon sok filmben szerepel, de a nagymenőkben annyira oda tette magát, és lerakta a bélyegét, mondjuk így, vagy hát, hogy odaírta magát a Hollywood nagykönyvébe, ugye Joe Pesci és Robert De Niro mellett, de hogy ő volt ugye a sztori főszereplője lényegében, aki mesélte az egészet, és láthattuk a gyerekkorát is, ahogy gangster akart lenni. Sosem felejtem azokat a képeket el, amikor hazament az új öltönyében, és azt mondta neki az anyja, hogy úgy nézze ki, mint egy gangster. És hát persze az volt a cél. És tegnap nézegettem, hogy egy Scorsese filmről van szó egyébként, érdemes megnézni még egyszer, és még egyszer, és még egyszer. De hogy tegnap nézegettem a nagymenőknek a soundtrackjét, hogy kiválasztak egy felvételt, és konkrétan bajban voltam, mert egy olyan soundtracket sikerült összerakni ehhez a filmhez, ami egyszerűen zseniális. Tehát nyilván elindul ezekkel a megszokott ilyen olaszos 50-es, 60-as évek olaszos gangsterfilmekben megszokott típusú zenékkel, a Rat Pack jellegű sztorikkal, de aztán bedurvul a soundtrack, és a Rolling Stones-tól kezdve gyakorlatilag a 50-60-as és a 70-es éveknek a legnagyobb számait hallgathatjuk végig, a Gimme Shelter rajta van, a Sunshine of Your Love a Cream-től, a Layla, a Derek and the Dominos-tól, és így szépen megy tovább. George Harrison, Muddy Waters-nek a Man Is Boy, ugye az óriási blúza, egyszerűen alig lehet választani, és a Sex Pistols My Way feldolgozás is rajta van, úgyhogy végig érdemes hallgatni. Hát kicsit Ray Liottásat kellett választani, úgyhogy ezzel tisztelgünk neki.
Nézz is! Ne csak hallgass! Millásreggeli.hu.
Na, mit emeljünk ki a hírekből, a lapokból? Mi történt? Van valami érdekesség, amit találtál?
Semmi
izgalmas. Most nem történt.
Talán nem érdemes összefoglalni, mert nagyon sokáig tartana. Nagyon sok mindent bejelentettek. A közlönyben megjelentek ugye az üzemanyag szabályozás részletei, a konkrét összegeket, hogy melyik szektorra mennyit terhelnek, azt elmondta Nagy Márton, mindegyikhez fűzött egy rövid indoklást, amit igazából nem lehet érteni, hogy mitől mi minősül extra profit. Hát úgy tűnik, az extra profit definíció, hogy extra profit az, hát amit, az nagy, extra profit amit az Nagy Márton annak nevez.
Hát hogyha összehasonlítod, akkor kiválóan stimmel a klasszikus marxista közgazdaságtannak a extra profit definíciójával. Tehát, hogy az ember fellapozza a marxista közgazdaságtan könyvet, ez benne
mond?
Van.
Mit mond?
Hát konkrétan ugye az van benne, hogy ha átlagoljuk a profitot, ami a fölött van, az extra profitnak minősül. Ami nem összeegyeztethető egyébként a kapitalista gondolkodással, hiszen egy cégnek ugye az a dolga, hogy minél nagyobb profitra tegyen szert, tehát nem össze... Itt most ne beszéljünk arról, hogy jön ebbe az egészbe egy vészhelyzet, és hogy jön abba be, hogy ha emelkednek a kamatok, abból extra profit lesz, ami ugye egy magyar nemzeti banki döntés alapján történik meg a bankszektorban, és azt sem nézzük meg, hogy a vészhelyzetben milyen bekerülési költségek emelkedtek, milyen nyomás van azokra a szektorokra, az élelmiszeranya árak, az üzemanyagárak, tehát az energiaárak, és általában az infláció oldaláról, és a munkaerőpiaci nyomás oldaláról, tehát ezek érkeznek ez egyik oldalról, tehát igazából ebből a szempontból értelmezhetetlen a dolog, meg abból a szempontból is, hogy azt mondjuk, hogy hát te többet kerestél, mint más, átlagosan? Többet kerestél, mint amennyit egyébként a pandémia alatt kerestél volna? Akkor az extra profitnak minősül, ezért kapsz egy adót. Azt ne felejtsük el, hogy külön adót ezek a társaságoknak, ennek a szektornak a nagy része, ugye most vannak új belépők, de egyébként külön adót fizetnek egyébként is, még mindig. Tehát erre jön rá?
Nem, ez az világos, extra profit. Világos, de a meghatározás, legalább kaptunk egy meghatározást, hogy extra profit, tehát meghatároznak egy szintet, ami a fejlődés alapján cégnek normális. Ez a kormány eldönti.
De az mit jelent?
Ez nincs, ezt nem részletezték, mert még visszakanyarodva, akkor spoiler 3-nál tartunk, amikor csak beszél.
Jobban,
amikor
jobban
csak beszélnek.
Teljesítettél, nem. Mint amennyit tehát, normális.
Tehát ez még csak a kormányinfo, ahol valamit beszélnek, értem. De még nem a jogszabály. Tehát ez fontos, hogy mi mikor hangzik
igen,
el.
Igen.
Majd meglátjuk, mi lesz ebből konkrétan leírva, de úgy tűnik, hogyha nem lesz ez nagyon leírva, lesznek majd százalékok, vagy nem. Mindegy, ez majd még kiderül, ezt még mindig nem tudjuk, mert még a végleges nincs meg, mint mindig csak egy részénél tartunk, ahol kijött a konkrét jogszabály.
A portfólió cikkét azért hadd idézzem egy
igen.
mondatot. Szépen próbálják részletezni azt, hogy mit jelentettek be, és azt írják, hogy úgy tűnik, nagyon valószínűnek tűnik, hogy a 2022-re és 23-ra együtt tervezett költségvetési kiigazítás az egyik legnagyobb lehet a magyar költségvetések rendszerváltozás óta írt történetében. Tehát,
igen, én akartam kiukadni. Tehát a számok megvannak konkrétan. Tehát az, hogy mennyit kell beszedni, az megvan. Csak ez a magyarázat, hogy ebből hogy jött ki az extra profit vonal, az nincs meg, arra valamit hát ki kellett találni. Tehát lényeg az, hogy megmondják, kitalálják, úgy tűnik hasra ütve, hogy mi az, ami egy tényleg a normális fejlődéséből fakadó profit. Mi nem mondjuk, hogy mi az, ami ennél magasabb, és azt elvesztük.
Tegyük
mert,
hozzá,
hogy ezt, mert, hogy... Hogy mert hogy ez kell...
Várjál.
Okay. Elvesszük, mert hogy tőlünk független körülmények miatt rossz helyzetbe kerültünk, nyilván elfelejtve, hogy a semmit osztogatták el a választási kampányban, mert ugye ez itt tényszerűen állítható, szakértők elmondták sokan, tehát ez tök nyilvánvaló. Úgyhogy itt is megint ugye elválik a kommunikáció, valamit meg kell magyarázni, de a lényeg az végül is a végső soron annyi, hogy ennyi és ennyi pénz van, legalább a konkrét számok kiderültek, tehát a várakozásoknál egy nagyobb kiigazítás, nagyobb csomag, szektoronként most már azt bejelentették, hogy konkrétan mennyi, hát ehhez nem lehet megmagyarázni, hogy mi az extra profit, ez meg szól az embereknek, akik majd
tegyük hozzá,
az emberek nagy része elfogadja,
nem
vagy elhiszi, hogy
az egyetlen olyan hely, ahol ilyesmi történik. Pont a BBC-t hallgattam idefele, és bejelentették ezt a 400 fontos hozzájárulást, ugye a háztartások energiaszámlához így járulnak hozzá, tehát a 200 font volt korábban a hozzájárulás, most 400 fontra emelik, ez egy éves költségvetési hozzájárulás a brit háztartások energiaszámlához, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag 400,
az
ott
profit.
Van, hogy a részben a nagy energiaipari cégek profitjára kirót átmeneti különadóból kompenzálja a háztartások emelkedő megélhetési költségét a brit kormány. Extra profit nincs benne, tehát ez a szó nem hangzik el Angliában.
Tehát
hiszen,
azért mondom, hogy ez itt a kommunikáció
ugye mondjuk
része.
Pont a mai napon nem említettem a születésnaposok között William Petty angol közgazdász és filozófus nevét, aki az ő hazájában, hogyha elhangzik az, hogy extra profit, akkor egész érdekes dolgok történnek utána. Na mindegy, lényeg a lényeg, hogy Angliában is van egy ilyen különadó, és a
máshol is, persze,
és a profitra kirót különadóról van szó, ami, mint mondtam, Magyarországon van, nem mostani dolog a különadó, hanem már régebbi dolog, erre most egy új sztori jön, egy elképesztő mértékű költségvetési kiigazítással, nyilván meghálálta a forint, meghálálta az OTP, a MOL, mindenki, a tegnapi tőzsdei kereskedésben.
Nézd, a forint az egy, azt erre érdemes leválasztani, mert nyilván az érintett cégek azok hatalmas a testek, ez teljesen
hát rögtön
érthető.
A bejelentésekkel együtt
de mondjuk,
3,95-ig.
Nem, a bejelentéseknél éppen erősödött kicsit, aztán ott
hát
imbolygott.
Először
aztán
elindult
meg...
fölfele. Volt egy a bejelentés.
Jó. Jó. Semmi jelentősége, de a forint szempontjából megnézzük. Ez nem egyértelmű, tehát a forint szempontjából betömik a költségvetési lyukat, tehát alapvetően a forint szempontjából ez meg a bizonytalanság eltűnt, hogy úristen, mit fognak csinálni. Tehát a forint szempontjából ez akár még pozitív is lehet, azzal együtt, hogy hamarosan újabb bizonytalansági tényezők merülnek föl, de rövid távon ez nem feltétlenül a forint gyengülés ellen. Tehát az, hogy van egy csomag, van egy költségvetési kiigazítás, és a költségvetéssel kapcsolatos bizonytalanság csökken, az inkább forint erősítő, hogy meglépték, amit igazából költségvetési szempontból valamit meg kellett. az, meg hogy éppen hogyan, meg miként, arról meg lehet vitatkozni, és akkor erre, ehhez társul még a, hát a dröhelyes, tehát kommunikáció, de tudjuk, hogy az egy másik téma. Jó. Meg hát igazából mi lehet, hogy röhelyesnek tartjuk, és nem tetszik, hogyha nyilvánvaló hülyességek meg csúsztatásokkal van tele, de
más úgy, nem tartja de röhelyesnek, nem, de hát úgy tűnik, fizessenek hogy, a külföldiek, hát, fizessenek igen. A multit, és egyébként
lehet, hogy az emberek többségének ez bejön, vagy elhiszi.
A rajtunk nyerészkedő, extra profitot beszedő.
Jó, na most megint visszatértünk a kommunikációra, nem keverjük a
dolgokat. Én nem tudok emellett elmenni, tehát ez folyamatos trigger.
Mondjunk még azért, ha már lapszemlében vagyunk, kicsit kanyarodjunk is el ettől a témától.
Még szeretnél?
Hát még egy hírt, igen, mindenképpen. A 24.hu információja nagyon érdekes. A legjobb magyar sakkozó román színekben folytathatja. Rapport Richardról van szó, aki kapott egy egészen elképesztő visszautasíthatatlan ajánlatot, szponzori ajánlatot egy szerb származású romániai milliárdostól, és egyébként a feleségével már régóta Szerbiában él, és soha nem nyilatkozik a magyar sajtónak, de az édesapja megerősítette a 24.hu-nak, hogy ez áll a háttérben, úgyhogy a legjobb magyar. Ő úgy érzi, hogy kiemelt támogatással akár világbajnok is lehet, nagyon szépen jött föl a nemzetközi ranglista 5. helyén áll, de hát nyilván óriási veszteség ez a magyar sakk életnek.
És akkor az újabb szomorú hír, igen, amiről mindenképpen beszélnünk kell. Teljesen meglepetés volt, legalább számomra biztosan, de szerintem sok mindenki számára, hogy nagyon fiatalon, tehát mennyi volt?
60.
Nem, hát ja, igen, nem töltött, igen, 60 éves volt Andy Fletcher, a Depeche Mode, becenevén Fletch, ugye az angol billentyűs, a Depeche Mode New Wave együttes alapító tagja. Hát lehetett tudni...
New Wave együttes.
Hát nem, mi a Depeche Mode? A Depeche Mode,
nem kell...
New Wave-ként indult.
Nem kell ilyen címkéket rá.
Rendben. Szóval, hogy a lényeg az, hogy ők már korábban ugye súlyos depresszióval küzdött, idegösszeroppanást kapott, voltak problémái, de azért ezt nem sejtette senki, hogy ilyen gond van. Pont aztán még egy koncertről beszélgettek a hivatalos Facebook oldalon, miután közzé kellett tenni azt, hogy nagy megdöbbenésre eltávozott máshova zenélni.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
A Tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, az alapító születésének 150. évfordulóját ünneplő Richter Gedeon nyerté.
Hát én nem tudom, mi történt tegnap a budapesti értéktőzsdén, de ha megnézzük a vesztesek sorát, akkor azt látjuk, hogy a MOL 9% fölötti mínuszban zárt, az OTP 8% fölötti mínuszban, az Alteo majdnem 6%-os mínuszban, a Magyar Telekom, hát a Magyar Telekom is mínuszban zárt 4,5%-kal, a Panergy 4%-kal, a 4iG 4%-kal, az Autovalis 3%-kal, az azért érdekes egyébként, mert jön hozzánk ma ide a stúdióba Bódi Gábor is jön, Ormosi Gábor, az Autovalis NRT vezérigazgatója, és arról fogunk beszélgetni, hogy megjelenik ma reggel 8-kor hivatalosan a Bétem a prémium kategóriában jegyzett Autovalis első negyedéves jelentése, és hogy általában mi van benne, mit okozott a chip hiány, anyagellátási zavarok, erről fogunk beszélgetni. Minden esetre ők is elég rosszul szerepeltek tegnap, de a Waberers is 2%-os mínuszban zárt, a Masterplast 1,5%-os mínuszban, úgyhogy hát itt csak a mínuszokat lehet, nem? Illetve a Richter kihúzta magát ebből, ugye a gyógyszeripar nem lett említve egyébként, 1%-os pluszban zárt a Graphisoft Park is, és az Opus volt még 2%-os pluszban, ami zárt. És hogyha megnézzük az Xtend kategóriát, ott is voltak pluszok, mínuszok, a Gloster például 2% fölötti pluszban tudott zárni, az Oxotech viszont hasalt egy nagyot, 10%-os mínuszban fejezte be, viszont nagyon kevés darabszámban kereskedtek az Oxotech-kel, sokkal nagyobb darabszámban a Glosterrel.
Egy annyi kiegészítés, hogy a Spoiler 2 és a Spoiler 3 közötti időszakban, tehát a nagyjából bejelentett tejék, hogy kik kapnak külön adót, és a kormányinfó közötti időszak, ami amikor már részleteket is közöltek, de még messze nem az összes részlet, amiből lehetne kalkulálni konkrét hatásokat a cégeredményeket illetően. Tehát ez volt a tőzsdei kereskedésnek a nagyobb része. Itt a reggeli nagy zuhanás után, amiről tegnap még be tudtunk számolni, mert az adás időben történt, volt egy visszarendeződés, és olyan 3-4%-os mínuszra visszajött az OTP, és a MOL az nagyobb mínuszban rekett. Aztán tőzsdeidő alatt volt a kormányinfó. Utána először egy picit fölfele indultak az árak, majd a záráshoz közeledve elég csúnyán beöntötték újra. Tehát az OTP például 93-94 körül mocogott és fölfele indult, majdnem 9-ig ütötték vissza zárásra, és a MOL-t is. Ez pontosan mi volt, vagy hogy amikor kijött, hogy a várakozásoknál talán nagyobb a csomag, akkor miért indult fölfele, vagy lehet, hogy túl vagyunk a bizonytalanságon, és egy kis megkönnyebbülés, hogy akkor most azt már tudjuk. Aztán lehet, hogy utána kiszámolgatták nagyobb befektetők, hogy ez mennyi, és akkor inkább beleadtak. Ezt nem tudom kibogozni, vagy megkérdezzük szakértőktől. Minden esetre, ami tuti, hogy először picit föl, utána viszont le, és így alakult ki az árás, amiről beszámoltál. Hát Amerikához képest nem volt izgalmas, a világ legrosszabbul teljesítő tőzsdéje volt tegnap a budapesti, ez érthető, miután irgalmatlanul ráterhelték a cégekre a költségvetés hiányát, lényegében nagyon leegyszerűsítve. Itt Magyarországon, Amerikában ezzel ellentétesen az utóbbi hetek legjobb nagyszáguldás, iszonyat nagy emelkedés volt. A hangulat mindent vitt, tehát a rossz híreket közlő cégeket is elkapta a lendület. Erre a legjobb példa az Nvidia,
ja,
amely kimondottan...
Erről beszéltünk.
Mikor?
Szerdán, azt hiszem.
De hogy tegnap hogy kaptál a lendület, arról nem tudtatok szerdán beszélni.
Nem, kedden beszéltünk, mikor volt, az a lényeg, hogy felhívták rá a figyelmünket.
Hogy lesz.
Hogy lesz, és érdemes rá figyelni. Igen.
És igazából kiábrándító volt az Nvidia előre mutató. Na, mi a guidance?
Hétfő.
Iránymutatása,
igen.
A további bevételi trendjeit, illetően egy 10%-os zakóval kezdett, és lett belőle 5% plusz.
Na.
Szerintem a legjobban mutatja, hogy abszolút hangulatvezérelt volt a piac. Óriási emelkedések voltak, Dollar Tree 20%, a légitársakat nagyon-nagyon csúnyán gyalázták még az elmúlt hetekben, és amikor Európában például már nem, ebből jöttek vissza most ilyen 6-7-8%-okat is, úgyhogy de amúgy az összes cég, és napon belül is kitartó emelkedés volt, mivel magyarázzák ezt? Hát csak
hát az, de
az csak
Nvidia azzal az lehet, már nyitásban kezdett, tehát már eleve, tehát úgy a nyitástól kezdve ő emelkedett folyamatosan.
Igen, de amikor...
Tehát résszel nyitott, és akkor úgy...
Hát amikor kijött az eredmény...
Ja, értem.
Vagy akkor a zárás utáni, meg előtti kereskedésben volt még a beöntés.
Igen.
Tehát miután már a nyitásban jó volt a hangulat, és a határidős indexek is emelkedtek, ez már szépen visszajött. Úgyhogy, ha jól emlékszem,
hát egyébként az AMD is ugye követte a sort, 6,6% plusz, Tesla 7,4%, a Meta 4,3%, Netflix 2, Amazon 4, úgyhogy volt itt egy visszapattanás ugye a tech papíroknál.
Igen, és a kínai lezárások végéről érkező hírek voltak, amelyek megerősítették a befektetőket, hogy jó úton járnak, ez egyik. Volt néhány várakozás fölötti gyors jelentés is, de igazából ez még önmagában nem indokolná, úgy tűnik, hogy túl nagy volt az esés, és hát most abszolút nőtt az optimizmus.
Az Nvidia-val együtt ment.
Kitározás.
Intel 3%, Qualcomm 3%, Broadcom 3,6%, Taiwan Semiconductor 0,6%, ugye ők nem annyira, mint a többiek, de ettől függetlenül a plusz részt vettek. Hát ez izgalmas, tényleg. Oké.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója, a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, az alapító születésének 150. évfordulóját ünneplő Richter Gedeon nyerté.
Schmidt Andi jön hamarosan a hírekkel, információkkal, jönnek a hozzászólások, a Laciét ne olvasd el, a Gézújét olvasd el.
Figyelj, a széles spektrumon mozognak szokás szerint a
Igen.
Amit ezek a mocskok csinálnak, az a kommunista, és ehhez hasonló, és társai nagy számban, illetve amit csodálkoztok, ez a műbalhézás, hisztizés részletekről.
Mi az, hogy műbalhézás?
Jó, hát figyelj, a minden szép és jó oldal is itt van, hát figyelj, de ez
de nem műbalhézás.
Megosztó téma, mondjuk. Ezzel mit csináljuk?
De azt nem értem, de tényleg...
Úgy csinálsz, mintha nem, érted. Ilyeneket is kapunk.
De nem is értem. Tehát mindenki számított arra, hogy valamit kell csinálni.
Mit nem értem? Mármint mit nem értem?
Na, szóval, hogy egy kínzó kérdésem van azóta, amióta... Tehát ha ennek a kedves hallgatónak, meg a barátjának, aki mindig írni szokott, ennyire rossz hallgatni ezt, akkor miért teszi?
Jaj,
ilyet... De tényleg nem értem. De komolyan...
Mondi.
Tetszik neki, amit hall, a azért hallgatja.
És rádiós közben, műsorvezetők nagy könyvében le van írva, hogy nem küldjük el a vérbe a hallgatót, és nem tanácsoljuk el a műsortól, hanem örülünk, hogy minket hallgat.
De azt a nagy könyvet akkor írták, amikor még nem volt ilyen kétirányú kommunikáció.
Teljesen mindegy, az most érvényes.
Értem. Én örülök neki, hogy minket
én
hallgat.
Is. Én is.
Csak nem értem. Tehát én nem küldtem el a vérbe, csak nem értem.
Megérteni nehezebb. De nem.
Hát ha fáj neki, vagy ez egy ilyen... Vannak ilyen dolgok, hogy
figyelj, lehet,
szeretem, ha fáj, vagy
Szerintem nem fáj neki, szerintem csak fölbosszantja magát, és mindig megírja nekünk a véleményét, hogy ezt így kell csinálni, minden szép és jó, ti meg mit háborogtok, és hasonlók. Tehát,
de van egy csomó médium, aki hallgató, a szép és jót nyomja, miért nem őket hallgatja? Tehát ez csak tényleg kérdés, én örülök, hogy ezt, minket hallgat.
Erre, kedves hallgató, ha most egy hallgató van szó, szerintem többen is vannak így.
Magukra vették?
Nincs ezzel.
Okay.
Én a szétszakítottságon én már túléptem. A Bandi kíváncsi rá, hogyha a hátteret megírod neki.
Meg, tényleg akkor, annyira érdekel.
Valaki, nagyon szívesen. Valaki megmagyarázta kívülről a másik hallgató, ventillál. Erre folytatódott, de hogy volt? Na mindegy, most az elugrott, mert olyan sokat kapunk. Majd megpróbálok azért
fontosokat hírekkel
emelni hírek alatt.
A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági Muppet show-ja. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
A Millás reggeli főtámogatója a Superautomobil Kft. A Schiller Autó család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autó család. Autók szeretettel.
Jó reggelt mindenkinek, ez továbbra is a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádióban Ács Gáborral.
És Kántor Endrével, akit megkérek, hogy most őrizze meg nyugalmát.
Oké, okay. Én már nagyon nyugodt vagyok. Egy katatón állapotba kerültem.
Sziasztok, azért műbalhé, mert a tőzsde járfolyamok egyszer fent, egyszer lenne, nem mindegy, hogy mitől. USA-ban nincs extra különadó, mégis zuhan a piac. Sokak szerint a 800 milliárdot a családtámogatások megvágásával kellene beszedni, amúgy a tőzsde járfolyamok vissza fognak emelkedni, ezért műbalhé. Nem mennék bele részletesen, mert minden tagmondatra érdemes reagálni.
Umberto Eco-nak ajánlom a Foucault Inga című kiváló könyvét, ahol megvannak ezek az ilyen összefüggések magyarázva.
Nem mindegy, hogy mitől. A tegnapi, illetve az elmúlt heteknek az esése, illetve az, hogy a magyar részvények sokkal kevesebbet érnek, mint amennyit érhetnének más gazdaságpolitika mellett. Ez egy fontos kérdés, amit ki kell beszélni nekünk, ez a dolgunk. Nem tudom, hogy ki akarja a család, ezt nem tudom hova tenni, egymáshoz nem kapcsolódó okkal van azért itt el az SMS, és teljesen független az USA-nak a piacának a zuhanása, van nyilván, ami közös, és a magyarra is az összes tőzsdére hat a világon, de az megint nem egészen értem, hogy hogy jön ide. Hogyha, hát igen, hát ilyen alapon, hogyha, hát egyszer úgyis vissza fognak emelkedni, tehát műbalhének az egész világ, az semmiről nem beszélhetnénk, mert mindenek meg fog történni majd az ellenkezője, úgyhogy igazából semmi.
De, minden, amiről szóba kerül, meg lehet magyarázni,
ilyen alapon műbalhé.
Igazi összefüggések nélkül lehet azt mondani, hogy ilyen csonkaszillogizmusokkal, hogy ugye, na mindegy, na, menjünk tovább. A közlekedés sokkal fontosabb, meg van dolgunk, elmegy az idő.
Kettő üzenet még.
Az idő pénz.
A ventillállal kezdik, a ventillál, enged jót tesznek, illetve Tibor okos. Tibor mulat azon, hogy bizonyos hallgatóknak kiint okoz a Millást hallgatni. Bandi legyél te is, Tibor. Okay. Kérje a kedves hallgató. Neked. Annyit még, és még annyit hadd mondjak.
Azt inszinuáltad, hogy én felhúztam magam. Egyáltalán nem, csak kérdeztem valamit.
A mai műsor a szokásos péntekihez képest kicsit más, hogy alakul, mert úgy szoktuk, hogy a keményebb hardcore gazdasági témák ugye az elején és a végén szépen belelazulunk. Hát most ugye kérdezik is a hallgatók, hogy a légitársaságos, extraadós, különadó, az majd a végére jön, mert nyilván ez lesz a fapados utazós.
Na majd ott kell ventilálni, majd akkor én nyugtatlak.
És majd jön, megyünk, visszatérünk az extra profitra is szakértővel, de most a most kicsit lazulunk.
Lazulunk,
és,
nagyon klassz.
És arról
nagyon
fogunk beszélni mindjárt, hogy mennyire királyhely Budapest, és milyen jó programok lesz.
Közlekedés.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy.
Két baleset, ami fontos, a Gyömrői úton történt baleset befelé a Vasgyár utcánál, illetve az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a Körvasút sori felüljárónál, úgyhogy ott baleset nehezíti a közlekedést.
Az M3-ast írják a hallgatók is, hogy sokkal lassabb.
Próbáljátok kerülni, tehát a Körvasút sori felüljárónál van a baleset.
Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
És Wagner Gábor, a WeLove Budapest újságírója van itt velünk. Szevasz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm hallgatókat!
Tele van eszméletlen jó dolgokkal Budapest, tényleg az ember ott is csak kapkodja a fejét. Tehát júniusban, mintha olyan szinten indult be az élet, gasztró, film, zene, kiállítás, színház tekintetében, hogy ihaj!
Hónap utolsó pénteke, vajon a következő havi program ajánlunk ezt akkor még?
Igen, tehát a június ez már ugye hivatalosan is nyár, úgyhogy nagyon sok program lesz, sőt, tehát egyre több. Még ugyan a zenei fesztiválok majd csak egy hónap múlva indulnak el, de másféle fesztiválok vannak, például a nagy visszatérő, azt hiszem ez a hónap legfontosabb fesztiválja, a Főzde Fest, ami ugye a hazai kézműves sörös sörgyártóknak a fesztiválja, és utoljára azt hiszem 2016-ban vagy 2017-ben volt megrendezve, szóval 5-6 évvel ezelőtt, és aztán most visszatér a fesztivál, méghozzá abból az indokból, hogy ez alatt a kimaradt idő alatt rengeteg újféle sör és újféle sörgyártó jelent meg a piacon, mármint hogy hazai, és úgy gondolták, hogy ezt a változást is mindenképpen a régi, illetve az új rajongóival önnek a fesztiválnak meg kellene mutatni. Úgyhogy június 17 és 19 között lesz a Főzde Fest, az újra gondolt főzdefeszt, és hát azt megszokhattuk már, hogy ez a fesztivál vándorolt ide-oda, és most egy olyan helyszínen lesz, ahol korábban, hát azt hiszem ez volt a fő helyszíne, hogy itt volt a legtöbbször, Főzdefeszt az a Városliget.
Aha, a napozó rét, igen.
Így van, és itt lesz három napon keresztül, ez egy szép hétvége, péntek, szombat, vasárnap.
Juhúj!
És hát nyilván a sör az elsődleges, de hát ehhez megfelelő étel is társul, úgyhogy enni-inni lehet majd a Főzdefeszten, és minden nap kor délután kettőkor nyit, és éjjel kettőig van nyitva. Itt nagyon más program nem lesz, tehát itt evés-ivás van, és körülés.
ez is bőven elég szerintem klasszikus, klasszikus főzdefeszten. Jó, hát a borrajongók is találnak valamit, mert Rozália Fesztivál is lesz június közepén. Igen. Szintén a Városligetben, úgyhogy egymást követi a két esemény,
igen,
nagyjából.
Igen, igen. Előbb lesz a Rozália, ja. Az júni 10-12, és a következő hétvégén meg a... Úgyhogy mindenki megkapja a magáét. És ez a Rozália hasonló jellegű evés-ivás. Bár itt lesz egy-két koncert is, de például Random Trip, de meg Erik Sumo, de egyébként itt is a borozás és a hozzá passzó étkek elfogyasztása a lényeg.
Na nézzük akkor ezt a friss hús fesztivált, ugye átvágunk a film kategóriába, igen. De a gasztrós címmel. Mit jelent a friss hús rövid filmfesztivál?
Jaj, ez nekem lesz esett, de tényleg mennyire frappáns. Tehát ez a friss hús fesztivál, ez a Toldi moziban lesz június 2 és 8-a között, tehát egy héten keresztül rövid filmeket nézhetünk. Ugye az utóbbi évtized nagy felfedezése itthon is a rövid filmek, a dokumentumfilmek mellett, és hogy a Friss Hús ez egy nagyon szépen berobbant fesztivál, most kerek évfordulóhoz ért, mert ez a 10. lesz. Aha. Egyébként, és hát a Toldi moziban egy héten keresztül vannak külön magyar versenyfilmek, vannak külön nemzetközi versenyfilmek, és hát még egyéb szekciókban további rövid filmeket nézhetünk, mert lesz most egy külön szekció, ahol csak az osztrák lesz egy best of, ami az eddigi 10 Friss Húsnak a legizgalmasabb filmjeit mutatja be, lesznek külön sportfilmek, sportrövidfilmek, illetve hát a különféle nemzetközi rangos rövidfilmfesztiváloknak a legjobb filmjeiből is lesz válogatás, tehát a brüsszelit meg a berlini fesztiválokat kell kiemelni. És hát persze minden filmet többször is meg lehet nézni, tehát minden szekciót többször megismételnek a fesztivál folyamán. Én nagyon szeretem, mindenkinek nagyon ajánlom, mert bár ezek nem másfél órás filmek, hanem max fél órások.
De van ennek egy nagyon klassz íve, tehát hogy aki megnézegette, igen, például a Netflixnek a kiváló sorozatát, ami most már átment ilyen horror komédiába, Love That Robot, igen, az animál, azt úgy, tehát ott alapvetően animációs, de rövid filmekről van szó, többet, igen, be tudsz fogadni, ugye nem veszel annyi időt, mint egy nagy játékfilm, nagyon érdekes gondolatébresztők, lényegre törő, tehát az, mint a novella, ugye műfaja, igen. Nagyon izgalmas dolgok vannak. Oké.
És el lehet mesélni annyi mindent, amennyit mondjuk másfél órában.
Ja, igen, igen. Jobban kell koncentrálni a lényegre.
Igen, így van. De ez egy nagyon jó kis izgalmas fesztivál.
Lesz még Körfi Hinta Filmfesztivál is, ez a Törőcsik Mari filmjeiből.
Ez az Esernyősben lesz június 10-11 között. Az Esernyős az ugye Óbudán van a főtéren. Uh-huh. Kis kávézó, galéria, kis színházterem.
Nagyon kellemes hely, igen.
Igen, és nagyon szeretem, és a Törőcsik Mari filmjeiből fognak ezúttal válogatni. Az nagyon izgalmas, mégis ha már film, akkor mindenképpen kiemelném a Játszma című filmet, ami június 9-től megy a moziba. Biztos sokan emlékeznek még a Vizsga című filmre, igen, ami még ugyan tévébe ment, ugye Nagy Zsolt, Hámori Gabriella és Kulka János főszereplésével, ja, meg hát a Scherer Péter, ugye ők négyen, és annak egy folytatása ez a film, egy 15-20 évvel később játszódik, az ugye az 50-es években játszódott, a 56-os forradalom után, 57-ben kb., igen, és ez pedig már ugye 60-es évek, vége 70-es évek elején játszódik, gyakorlatilag ott ugye ez egy kém történet, az egy ügynök történet, és hát az első részben, vagy az első filmben ott ugye Pórú járta a Kulka János megformálta ügynök király, és bocsánat, és vagy nem tudom, nálatok hallottuk.
Mi jól, mi teljesen jól hallunk.
Igen. Porújárt a Kulka karakter. Igen.
Csak elkezdett itt bejelezni valamiért. Igen. Okay. És akkor itt az ő bosszúját.
Aha.
Rosszul ez a film, mert nagyon izgalmas lesz szerintem, mint ahogy az első rész is.
Ugyanaz a szereplőgárda teljes egészében?
Abszolút, tehát igen, Kulka van egy, igen, Kulka, Nagy Zsolt, Hámori Gabriella, Scherer Péter is feltűnik benne, és van egy új szereplő, egy fiatal színésznő, őt nem ismerem, ő még nagyon kezdő, Staub Viktória. És akkor a rendező, forgatókönyvíró, az Köbli Norbert írt, és a Fazekas Péter rendezte, az... Mindenki, az egész stáb ugyanaz, csak van egy új szereplő.
Nagyon érdekes. Jó van, akkor erre, igen, is figyelünk. Éveljünk át a zenére gyorsan, mert, igen, a koncertek tekintetében is elképesztő a júniusi kínálat. Rengeteg, emeljünk, igen, ki belőle egyet-kettőt, jó? A többit is elmondjuk,
jó,
csak
hát
hogy...
Jó, hát felsorolásképpen.
Okay. Igen.
Ami mindenképpen fontos, az június 15-én ez a hónap legfontosabb koncert.
Hát ez így van.
A Puskás Arénában a Red Hot Chili Peppers, ugye újra összeállt a klasszikus négyes, és hát a...
És le is tették szerintem rám az asztalra azt, amit kellett. Tehát én végighallgattam, vagy 80-szor most már az új lemezt, és óriási régi nagy rajongóként azt tudom mondani, bár ez teljesen szubjektív, hogy sikerült egy olyan anyagot összehozni, ami nagyon Red Hot Chili, mégis új. Szóval én megmondom őszintén, pozitív meglepetés volt az új lemez.
Igen, nekem egy kicsit szopni kellett, tehát azért valahogy nekem túl...
De a Stadium Arcadium is így volt szerintem, azt is szokni kellett. De...
Lehet, igen, de azt valahogy könnyebben szoktam meg, de nekem is tetszik, tehát mint én is nagy rajongó vagyok, tehát eleve olyan, hogy nem tetszik egy Red Hot Chili Peppers, nem,
nincs.
Nem, nincs. Okay. Így van. Úgyhogy ez a hónap legnagyobb,
a legnagyobb
koncertje, igen, tehát ezen kívül rengeteg nagyon jó koncert lesz még. Most a magyarokat nem sorolom, mert annyi remek külföldi koncert lesz, hogy inkább ezeket mondanám, csak tényleg is sorolom. Június 21-én jön a Korn a Sportarénába, az A38 hajóra június 16-án a Krista Bell érkezik, aki hát a David Lynch-nek a múzsája,
igen,
és
igen.
Közös lemezeket is készítettek, illetve szerepelt a Twin Peaks sorozatban, amit pár éve készített David Lynch, szóval ő egy nagyon, hát egy ilyen femme fatale,
igen,
mondjuk
igen.
Úgy a Krista Bell, és nagyon izgalmas zenét is csinál. Akkor június 24-én jön a német Crime and the City Solution nevű zenekar, vagy német, bocsánat, ausztrál zenekar, akik, hát ők a Nicky Event a Bad Seeds-szel együtt indultak, akkor nagyon hasonló zenét játszanak, hogy a Berlin fölött az Ég című filmbe is szerepelnek a Nicky Évek mellett, szóval, hogy aki ezt a fajta alternatív rockzenét szeretné, az mindenképpen menjen el, mert
Én nem is, tudtam, hogy nem is tudtam, hogy játszanak még, úgyhogy én teljesen meglepődtem, hogy ők...
Hát most újra formálták a zenekart, van új lemez is,
aha,
és azzal érkeznek ide. Aztán még a Budapest Parkból kiemelnék két koncertet a hónap végéről, a Gogol Bordello érkezik június 27-én, 28-án pedig az IG nevű zenekar, mind a kettő nagyon közkedvelt itt Magyarországon.
Igen, utóbbitól szoktunk mi is játszani, igen.
És igen. Akkor én még kiemelném az Akvárium június 4-ét, ami, hát aki rendesen el akarja dobni a parókáját,
ja, persze,
az,
persze,
az,
igen.
A, figyelj, a Brass Against az egyik leg, hát impulzívabb formáció, ami
igen,
a rezes bandák feldolgozást játszanak sztoriban, ugye vannak ilyen jók is, rosszak is, futottak is még, hát a Brass Against-nek szerintem sikerült olyat, hogy ott aztán tényleg megszólalnak azok a zenék.
Hát meg igen, tehát ők ugye főleg rockzenét meg metált dolgoznak föl, és hát nagyon izgalmas, amikor fúvósok szólalnak meg a gitárok helyett,
igen.
És elfújják a ritmeket, és ugye ha most így hirtelen nem vágja a hallgató, hogy melyik ez a zenekar, akkor ugye a bulvár hírekbe is bekerültek nemrég, ugye az énekesnő, aki hát levizelte a színpadról az egyik nézőt, mert arra kérte.
Igen.
Tehát, hogy
igen,
kicsit ilyen botrány zenekar, egyébként most volt a Tool koncert, és ott is ők voltak az előző zenekar.
Igen, úgyhogy óriási. Ez most lesz ugye június 4-én a pünkösdi hétvége alatt.
Így van.
Az Akváriumban, úgyhogy ott lehet eldobálni. Egyet emeljünk még ki színház és irodalomból, arra még van időnk. Mit szeretnél?
Hát, amit mindenképpen kiemelnék, az a Margó Irodalmi Fesztivál.
Okay.
A Városmajori Szabadtéri Színpadon június 9 és 12-e között. És hát ennyi. Akkor már többet nem emelek ki.
Gábor, lenne itt V4 fesztivál és színházi találkozó,
igen,
is,
igen,
lesz, ugye az is fontos.
És múzeum a készítés.
Képregény, fesztivál. Nemzetközi képregény fesztivál a Dürerben, az is nagyon fontos.
V4-en voltam kint, tovább elképesztő hangulat, és a Dunakanyarban ez a helyszín, ez fantasztikus.
Nem Budapesten, hanem a Nagymaros Dunaparton, igen.
Zebegény talán, de mindegy.
Hát te azt ajánlom, hogy a...
Nagymaros.
Ja, most átköltözött? Ó, akkor tavaly Zebegény.
Nagymaros Dunapart, így van. Morcsiba lesz, meg Ruszkája, tehát egész erős a zenei felhozatal is, és a Vilev Budapest oldalon szerintem mindenkit részletesen tájékozódhat ebből. Az ízelítőt azt nagyon köszönjük, Gábor.
Nagyon szívesen, és hát
hopp, itt most elment.
Meg szép napot, meg jó étvégét.
Szép
meg.
Napot.
Lényeget hallottuk egy pillanatra.
Szevasz, köszönjük szépen.
Köszi, sziasztok, sziasztok.
Na, Wagner Gáborral beszélgettünk, a Vilev Budapest újságírójával, júniusi budapesti programokat ajánlott nekünk.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.
Akkor most ventiláljunk egy picit, szeretném bevezetni a közönséget abba az élménybe, amit a Brass Against tud okozni, úgyhogy kiválogattam, most hogy nagyon sok single jelent meg, a legújabb az olyan, hogy az tényleg eldobod a hajat, tehát az Immigrant Songot dolgozták fel, ott nem a Sofia énekesnő énekel, hanem egy Kunio nevű elképesztő hangú pacák, de nem azt hoztam most el, hanem egy klasszikus tőlük, azt hiszem, hogy ez nem jelent meg a negyedik legújabb albumon, de singleként kiadták. Hát, izgalom.
Nem lehet úgy megoldani egy problémát, hogy az ember karosszékben üldögélve olvas róla az újságban. Millás reggeli.
Hát csak nyugalommal lehet megpróbálni megoldani. Legfrissebb info az, hogy extra adó jön a cégautókra is. Úgyhogy fokozódnak az izgalmak, extra profitra, extra adókat. A nagyvállalatokkal fizettetné ki a költségvetési hiányt a kormány. Egy picit megpróbáljuk ezt értelmezni Nagy Viktorral, a Portfolio.hu vezető elemzőjével. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Nem akarlak így rögtön pellengére állítani, de hogy mit jelent az extra profit?
Hát ezzel kapcsolatban egyébként még egy-két nappal ezelőtt is sötétben tapogatóztunk. Nem nagyon volt a kormánynak sem előzetesen arról véleménye, hogy vajon mit ért ez alatt, de aztán tegnap már egész sok információ kiderült erről. Például a kormányinfón Nagy Márton is beszélt arról, hogy különböző szektorokban mit értenek ők ezt a profit. Mondok egy példát. Egyébként a legtöbbünknek szinte automatikusan a MOL jut eszébe. Ugye az elmúlt hetekben azért végig sokat foglalkoztunk ezzel a témával. Gondolom ti is látszik azt, hogy a MOL továbbra is hozzá tud jutni az olcsó orosz kőolajhoz, és a világpiaci ár és az orosz kőolajára között különbség az jellemzően egy 30-35 dollár hordonként. És ez gyakorlatilag megkeresi most a MOL. Tehát a MOL-nak az első negyedéves eredményén is lehetett azt látni, hogy kifejezetten jól megy a társaságnak, mert egyrészt az alapanyag, tehát a termékárak magasan vannak, a dolarnak, a földgáznak az ára, másrészt viszont az is igaz, hogy Oroszországból továbbra is hozzá tud jutni a relatíve olcsó orosz kőolajhoz, ezen pedig sokat keres, mivel a finomítói marzsai kitágultak, és ez jelentős hatással van a profitjára is. Na de ezen túlmenően azért megtudtuk azt Nagy Mártontól, hogy például a bankszektor esetében arról van szó, hogy az hozzá a profit, hogy a bankok jelenleg nagyon kedvező feltételek mellett a forráshoz. Tehát értjük ezzel azt, hogy mondjuk a betéti kamatok azok még mindig jelentősen elmaradnak az általános kamatszinttől, és kihelyezni viszont rendkívül jó feltételek mellett tudják. Például az állampapírpiacon, kockázatmentesen, vagy akár a hitelpiacon ezt a pénzt a bankok. Tehát most már azért körvonalazódik az, hogy mondjuk a kormány mit értek a profitot.
Hát jó, de van egy ilyen mellékzöngé ennek, hogy ez ilyen indokolatlan, elvtársak, indokolatlan ez.
Hát ez már inkább egy politikai értelmezés szerintem, tehát hogy most azért látjuk azt, hogy a költségvetésnek egy nagyon komoly kiigazítási kényszere van, ami egy nem újdonság, tehát ezt már a választások előtt is lehetett tudni, és egyébként nagyjából arra is lehetett számítani, hogy ne az emberek fizessék meg, ugye, hogy nem közvetlenül a lakossági terhek emelkedjenek, hanem átételesen, és elsősorban a vállalatokkal fizessék meg, tehát a vállalati adókat emelje meg a kormány. Tehát erre azért valamilyen módon számítani lehetett. Az, hogy most az extra profit az indokolatlan-e vagy sem. Ugye a MOL például, és mondok egy példát, a MOL rendszeresen azzal érvel, hogy ahhoz, hogy ők fel tudják dolgozni egyébként rendkívül mondjuk nehéznek mondott orosz kőolajat a finomítóikban, ahhoz évtizedeknek a munkája kellett, beruházásokat kellett végrehajtani, tehát ők most gyakorlatilag abból profitálnak, hogy elvégezték a házi feladatukat az elmúlt évtizedekben. Tehát, hogy ez az indokolatlan azért ez értelmezés kérdése.
Ez nem egyszerű kommunikációs panel, hát tudjuk, hogy irgalmatlan jogtátunk a költségvetésen, amelynek egy jó részét éppen a kormány okozta tényszerűen, mert hogy a választási osztogatásnak az adatait pontosan ismerjük, és behatja a cégeken, mert a lakosságon ismét csak politikai okokból nem fogja, ez sose volt így ennél a kormánynál, és akkor ki kellett találni mellé valami jó hangzó dolgot, vagy így közgazdaság gillag van valami bármi értelme ennek az extra profitozásnak?
Hát most az extra profitot mondom, tehát ahogy a kormány magyarázza, úgy részben el lehet fogadni, az indokolatlan az már inkább értelmezés kérdése, nyilván más az optikája annak, és jobban eladható termék az extra adó, hogyha mellé teszünk azt is, hogy ráadásul ezt indokolatlanok keresik meg a céget.
De hát extra profitról beszélnek, full veszteséges, teljesen, még nem is pár hónapja, még csőd közelben levő szektornál, mint a légitársaságok. Például.
Hát az egy nagyon érdekes kérdés, mert ott igen, tehát arról van szó, hogy mondjuk a Wizzair esetében azt látjuk, hogy tavaly, idén és egyébként valószínűleg jövőre is veszteséges lesz a cég, tehát azt mondhatjuk, hogy egy tartósan veszteségesen működő vállalat is adóteherrel szembesül, de azért itt hát nekem nagyon úgy tűnik, hogy ez a kormány szándékai szerint, de hogy a kormány is ugye látja azt, hogy ennek az adónak a nagy része, vagy teljes egészében ez át lesz hárítva a fogyasztókra, tehát azokra, akik repülnek, és így a kormány azt mondja, hogy ezek jellemzően külföldi utasok, és akkor nem is baj, hogyha ők fizetik meg. Tehát szerintem ez a 10-15 euró utazásonként ez nagy valószínűséggel át lesz hárítva.
Uh-huh. Hát igen, és a többi is ugye valószínűleg át lesz hárítva, bár erre voltak hát magyarázatok, hogy
nehezebb.
Hát nehezebb, de ugye azt hogy fogják tudni kiszűrni mondjuk a kiskereskedelmi cégeknél, hogy a drágulás, ami bekövetkezik az árakban, az nem az infláció hatása, hanem például ennek az extra profit adónak a hatása.
Szerintem sehogy. Tehát, hogy most lehetne egy köntőt falazni. Én azt gondolom, hogy olyan inflációs környezetben vagyunk, hogy látjuk azt, hogy egy ár-bér spirál alakul ki. Bérek is emelkednek, árak is emelkednek, és egyébként szerintem az áremelések azok részben, tehát nagy rész azért indokolhatóak is. Látjuk, hogy mondjuk még az előbb említett mondjuk személyi jellegű költségek a cégeknél, vagy mondjuk az energiaköltségek hogyan miként emelkednek, csak ennek tudható be, hogy az élelmiszerállak is egyre magasabban vannak. Nem gondolom azt, hogy értelmes módon ki lehet bűrni azt, hogy az áremelkedést mennyiben magyarázza az, hogy áthárítják az adókat a fogyasztókra, mondjuk a kereskedelmi cégek, és mennyiben az, hogy mondjuk a világpiaci árak hogyan emelkednek.
És akkor még a telekom szektorról nem is beszéltünk, mert ugye ők is említve vannak ebben a javaslat, ebben a csomagban.
Így van, és egyébként meg itt érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy hogyan ment a kommunikáció ennek az egész adóbevezetésnek. Szerdán a miniszterelnök már jelezte, hogy nagy bejelentésre készül, hogy ez piaci idő alatt, tehát 17 óráig nem történt meg, de már elkezdték beáradni a befektetők. Nyilván majd beszélhetünk arról is, hogy a tőzsdei árakkal mi történt ez alatt a néhány nap alatt. De és a bejelentés az ugye késő este érkezett, vagy kora este érkezett szerdán, de akkor még csak annyit tudtunk, hogy melyik szektorokat terhelnek majd extra adók, de a részleteket nem ismertük. Aztán jött a csütörtök, és egészen kora délután is várni kellett a kormányinfóig, hogy az is idegőrlő lehetett a befektetőknek, és láttuk is, hogy azért szépen estek az árfolyamok. De hogy akkor jöttek az újabb információk, és ott sem derült ki minden. És aztán a kormányinfó után volt egy sajtótájékoztató, ahol még információkat kaptunk az adókkal kapcsolatban, aztán este meg volt egy háttérbeszélgetés, ahol újabb információk érkeztek, tehát többé-kevésbé érkeztek, és akkor visszatérve a tárközléshez, amit te is említettél, ott még például jelen pillanatig sem tudjuk azt, hogy mi lesz az adó alap. Tehát
igen, mi alapján történik igen, ez igen. Igen, az adóztatás?
Forgalmi típusú adót emlegetnek, és ott vélhetően több tényezőt, például a roamingot, az internetet, a kábel TV forgalmát fogják majd figyelembe venni, és azt is tudjuk, hogy mennyi a végösszeg, hogy mennyit kellene a szektornak befizetni, de azt még mindig nem tudjuk, hogy ez hogyan oszlik meg az egyes szereplők között, például a Magyar Telekom mennyit fizet, mert mondom még ezt az adó alapját még mindig nem ismerjük. Tehát ez egy ilyen jó néhány napig tartó kommunikáció már most látszik, és mindig nem.
Igen, ezt hívtuk mi spoiler 1-től, spoiler 4-nél tartunk most, és még mindig sok minden.
És akkor ugye még kiderül egy csomó minden, itt az alkohol, dohánytermékek, cégautók, stb.
Jó, oké, még nem tudjuk, de amit most tudunk az alapján, ez így már elég, illetve ez a befektetőkre összességében, kicsit tekintsünk előre. Én a forintpiac kapcsán említettem, hogy ott azért volt némi megnyugvás, tehát a forintot mi mozgatja? Tehát hoppá, elmúlik a bizonytalanság, hoppá, vártnál nagyobb csomag, költségvetés helyzete rendeződni. Látszik az, hogy hogyan, miként, melyik szektorra, hogyhat, bejön az adóbevétele, és ettől elvonatkoztatva ez egy ilyen időleges megnyugvást hozhat? Tehát, hogy oké, odafigyeltek a költségvetésre, kitartanak az alacsony hiány mellett, és meg is történt konkrétan a lépés.
Így van, tehát ennek azért van egy pozitív olvasata is, tehát a bizonytalanságnál sokkal rosszabb nem történhet a tőzsdékkel, és ez volt ugye az elmúlt napokban, és amikor már bizonyosság van, akkor jön egyfajta megnyugvás is, és azt látjuk a forint piacán is, és véletlenül egyébként valamiféle megnyugvás jön majd a részvények piacán is, amihez egyébként még egy extra adalék, hogy most megint javul a nemzetközi befektetői hangulat. Tehát azt látjuk, hogy a vezető nyugat-európai, amerikai részvényindexek tegnap is már emelkedtek, és ez megnyugvásodott a devizapiacokon is, a forint is valamelyest visszaerősödött, tehát hogy azért nemzetközi folyamatok is szerepet játszanak abban, hogy mondjuk a magyar eszközök hogyan teljesítenek, de valóban, amit te is említetted, tehát az, hogy ha már tudjuk, hogy milyen terhek érkeznek, hogy hogyan igazítják ki a költségvetést, ennek azért van tehát megnyugtató hatása is, és részben egyébként pozitív is az, hogy a kormány komolyan veszi a költségvetési kiigazítást. Uh-huh.
Azt meg, hogy egyes szektorokra hogyan hat, azt meg majd nyilván akkor tudjuk elemezgetni, hogyha spoiler 8 után esetleg a részletek is megjönnek meg a legfontosabb.
Megint a tréler. Oké.
Igen, és ezzel kapcsolatban is, tehát az, hogy például a bankokra hogyan hat, nekünk is volt erről egy számításunk tegnap késő délután, és hát az egy nagyon, nagyon pontosnak bizonyult, mert ugye utána Nagybárton háttérbeszélgetésen beszélt arról, hogy mondjuk a bankadóval kapcsolatban mire számítanak, és akik itt arról beszéltek, hogy a 250 milliárd forintos banki extra profitadónak durván 33%-át viselheti az OTP, ez 82,5 milliárd forint lenne, nekünk is nagyon hasonló volt a számításunk, tehát látszik az, hogy igen, érkeznek az információk, egyre pontosabban tudjuk, hogy melyik cég mennyi adót fizethet, és ez egyen jobb már annál, mint hogy sötétben kell tapogatóznunk, és fogalmunk sincsen arról, hogy mennyi pénzt szeretne elvonni a egyes szektortól a kormány.
Jó van, Viktor, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, keresünk majd még, hogyha vannak részletek. Jó munkát nektek!
Köszönöm, sziasztok!
Nagy Viktorral beszélgettünk a Portfolio.hu vezető elemzőjéről, amit most lehet tudni az extra profitról, illetve extra profit adókról, az intézkedésekről, ami a költségvetési kiigazítási intézkedésekről. Mit írnak a kedves hallgatók? Gábor, légy szíves, foglald már össze nekem.
Ó, hát rengeteg mindent. Elmondom akkor az egyik szélső véleményt. A gazdaság alapvetően rendben volt az elmúlt 12 évben, ez fikázni folyamatosan legkevésbé sem informatív, maradhatnak a jól bevált tájékoztatásnál, több nézőpont megszólaltatásánál. Az embereket a manipulatív negativizmus nem fogja meggyőzni úgysem. Másik szélsőség, nem meritek bevállalni, nem meritek elmondani, hogy ez már kommunizmus. Úgyhogy ezek csak két szélső, amúgy van sok hasznos is, most direkt csak ebbe az apró kis időben ezeket emeltem.
Igen, ugye ez jó üzenet volt, amit elmondtál az elején, ez a manipulatív jellegű, mert ugye problémás az, hogy nem értik, hogy a sajtónak mi a dolga, de nem is csodálom egyébként, hiszen 12 éve nem nagyon van rendes, sem működő sajtó, ami a nagy közönség számára is elérhető. Tehát ugye az, hogyha kiemeljük azokat a dolgokat, amiket szkepticizmussal fogadunk, és kiemeljük azokat, amikkel nehezen értenek együtt az iparági szakértők, és megpróbálják elmagyarázni azok a szakértők, hogy miért nem értik, az nem negatív hullám, hanem megpróbáljuk az eseteket elmagyarázni, és nem elfogadni azt a kommunikációt, ami érkezik fentről.
Én egy dolgot nem értek, illetve egyfajta üzenetet nem kedvelek olvasni. Például most is írta egy hallgató, hogy inkább depes módot játszatok, mint hogy politizáltok. Nem politizálunk. Tehát az, hogy a gazdasággal kapcsolatos döntéseket politikusok hozzák, és a gazdaságról beszélünk egy gazdasági műsorban, ezt én abszolút nem érzem annak, és amennyire lehet kerüljük folyamatosan, de az, hogy mi, hogyan, mire
de
hat...
De Gábor, ezt lehet ebből, azt mondani, ez hogy milyen politizálunk. Hát, ez milyen folyamatokat indukál? Mit jelent az extra profit, ugye, amit egy politikus elmagyarázott, és mi pedig próbáljuk értelmezni.
Egy gazdasági döntésekért felelős politikus.
Mindegy, nem kell.
És azt, hogy megpróbáljuk elválasztani a kommunikációs lózungokat attól, ami konkrétan a gazdaságban történik, ez a feladat. Mindig ezt olvasom a legszomorúbban, hogyha ezt ha bárki politizálásnak
lesz. Hát, van nagyon sok zenei streaming szolgáltató, ott olyan zene szól, amit a kedves hallgató szeretne.
Mi a pénteki konklúzió? A hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében. Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére. Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli treasury rovata következik.
Fodor Istvánnal, az OTP Global Markets üzletkötőjével. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
És akkor kicsit fókuszáljunk az európai központ, illetve a központi banki kommentekre és a dollár-euró árfolyamokra. Jön itt minden, LKB kommentek, ugye fedjegyzőkönyv és különböző dolgok, amik befolyásolják a devizakereszteket.
Igen, pontosan a heti makronaptár böngézi, hát előzetesen talán nem a mostani tűnt a legeseménydúsabb hétnek, viszont elsősorban, hogy te is célzol rá, jegybankárok kommentjei tesztek róla, hogy véletlenül se fulladjon ulalomba a kereskedés. Nos, az elmúlt napokban, hetekben egyre erősebb az Európai Központi Bank részéről érkező jelzés a piacok számára, hogy küszöbön a kamatemelés, és hamarosan az euróban is maga mögött hagyhatja a negatív kamatkörnyezetet. Korábban egyébként a holland jegybankelnök lengetett be kezdésnek egy akár 50 pontos egyszeri nyári kamatemelést, amit támogat az osztrák, és részben a lett jegybankelnök is. A héten aztán több alkalommal maga Christine Lagarde elnök asszony adott félreérthetetlen jelzéseket, hogy az eszközvásárlási program nyári kivezetésével egy időben júliusban megkezdődik majd a kamatemelési ciklus. Ő egyébként egy kicsit óvatosabban fogalmaz a lépés közzel kapcsolatban, ebben egyelőre látható nincsen konszenzus, viszont ő szemerő sem számít. Ha a piaci árazások alapján közelítjük meg a kérdést, akkor maga az emelés ténye az nem kérdés, viszont mintegy 20-25% esély arra is mutatkozik, hogy egy plusz 0,5 ponttal szigorítson az LKB. Általános egyébként az a piaci vélekedés, hogy a dollárra szemben gyengéked euró, és különösen annak az inflációra gyakorolt hatása aggasztja az LKB döntéshozóit. Egyesek szerint akár devizapiaci intervenciót is merészkedhetne a központi bank bizonyos árfolyam szintek mellett az euró támogatása érdekében. És hát a kommunikáció és az említett spekuláció nagyon látványos fordulatot hozott az euró-dollár árfolyamában, ugyanis a dollár szárnyalása az 1.0350-nél kifulladt, ahol már egyébként is a túladottság jeleit mutatta technikailag, és rövid időn belül 1.0750-ig korrigált, vagyis abszolút lekerült a napirendről a paritás kérdése.
Érdekes. Mit lehet még kimazsolázni ezekből a jegyzőkönyvekből?
Talán a Fed jegyzőkönyv az még megír egy-két gondolatot. Azt gondolom, hogy az elmúlt egy-két évben jellemzően nagy horderejű események hiányában nem számított éppen a legizgalmasabb olvasmánynak. Most viszont arról az ülésre érkezett meg a leírat, ahol több mint 20 év után döntöttek úgy, hogy nem a megszokott 25 bázisponttal, hanem 50 ponttal fognak kamatot emelni, és ennek a mostani jegyzőkönyvnek talán az a leglényegesebb üzenetem, hogy nem sok kérdést hagy azzal kapcsolatban, hogy a következő két ülésen is 50-50 pontos emelésre számíthatunk. Látszólag az a stratégia, hogy a kezdeti markáns emelések után össze visszatérhet a Fed a tipikus 25 pontos emelési ütemhez.
Oké, vannak makroadatok, amik befolyásolják a devizakereszteket, például munkanélküliség itthonról.
Igen, itthonról talán az a munkanélküliség adat az, amit ki lehet emelni. Ez egyébként a vártnak megfelelően 3,6%-os értéket hozott. De talán, hogyha a hazai hírekről beszélgetünk, akkor érdemes egy kicsit a forintra fókuszálni, amiről úgy általánosabban el tudjuk mondani, hogy jó formában indította a hetet. Egyrészt az előbb említett gyengülő dollárból is sikerült erőt gyűjteni, másrészt pedig pénteken és hétfőn érezhetően nagy kereslet mellett estek a magyar kötvények hozamai a hosszú lejáratok esetében. Ez arra is utalhat akár, hogy külföldi szereplők is vonzónak tarthatták már ezeket a hozamszinteket, és ennek kapcsán vehették a forintot is.
Na jó, de ez kitartott a hét a további részében, és amikor a forint nagyot gyengült?
Hát igen, látunk egy fordulatot, ugyanis 3.80-nál megtorpant a forint jegyzés az euróval szemben. Kedden érkezett egy jelzés Virág Barnabás MNB alelnöktől, hogy mérlegelni fogják azt a lehetőséget, hogy az alapkamat korábbi 1% pontos emelési ütemét akár lefelezzék. A kétszemélyű kamat szintet pedig nem tartja szükségesnek a régióban. A piac ezt az információt úgy fordíthatta le, hogy ez akár a korábban árazottnál kevésbé meredek kamatpályát eredményezhet, amire már kialakult némi forintgyengülés. És egyébként, hogyha ismét visszakanyarodunk a friss piaci árazásokhoz, azok alapján kb. 8% körül alakulhat majd a kamatemelés ciklus tetején. És bár a piaci szereplők számítottak arra, hogy a kormány megalakulását követően érkezhet majd egy a fiskális egyensúly helyreállítását célzó intézkedési csomag, a szerdai tényleges bejelentést mégis egy nagyon jelentős forintgyengülés kísérte, és 3,96-ig is felszúrt az árfolyam. ami a részleteket illeti, bevételi oldalon egy bő 800 milliárd forintos szektoradókkal lehet számon, és kiadási oldalon is lesz egy komolyabb csökkentés, itt elsősorban az állami beruházások átütemezésére kell gondolni, és hát kiderült az is, hogy milyen sarokszámok mellett zajlik a 23-as költségvetés tervezése, itt egy 4% feletti GDP bővülésre, csökkenő hiányjal és egy bő 5%-os inflációval számol a kormány egyelőre. És még a forint kapcsán egy gondolat, erre a hétre is jutott egy történelmi csúcs, ugyanis a zloty forint árfolyam járt még nem látott magasságban, megérintette a 86-os szintet. Többek között arra a piaci pletykára reagált, hogy küszöbből lehet a megegyezés a lengyelek és az EU között a befagyasztott EU-s pénzeik feloldásáról és folyosításáról. És hát ez a történelmi csúcs is jelző, hogy bár a régiós devizáknak is voltak kritikusabb napjai a héten, de a forint alul teljesítő volt, és kilógott egy gyengülés tekintetében.
Oké, István, köszönjük szépen az összefoglalót, jó munkát, jó kereskedést nektek a utolsó kereskedési napra.
Köszönöm a figyelmet, jó munkát nektek is, sziasztok, viszont hallásra.
Fodor Istvánnal beszélgettünk, az OTP Global Markets üzletkötőjével.
A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés, értékpercek, a Millás reggeli treasury rovata hangzott el.
Megyünk is rögtön tovább Schmidt Andi híreivel, aztán pedig majd arról fogunk beszélgetni Bódi Gáborral, a T-Systems stratégiai igazgatójával, hogy a Gartner előrejelzései szerint a felhőszolgáltatásokra fordított globális kiadások 2022-ben meghaladják majd a 480 milliárd dollárt, és 2026-ra pedig lényegében meg háromszorozódhat a piac. Izgalmas változások a felhőben.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
Hé, te mit nézel? Nem tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. millásreggeli.hu. Nézzünk, mint a moziban!